Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa szinódusi felszólalása. Szeretek úgy gondolni az egyházra, mint Isten hűséges népére. Szentté avatják az ignáci lelkiséget terjesztő argentin Mama Antulát. Fordítva, Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 30. vasárnapra.
Ferenc pápa, szeretek úgy gondolni az egyházra, mint Isten hűséges népére. Ferenc pápa a szinódus szerda délutáni kongregációs ülésén elhangzott felszólalásában kiemelte, hogy az egyház Isten hűséges népe, ami tévedhetetlen a hitben. A pápa szerda délután felszólalt a szinóduson. Gondolatait spanyol nyelven osztotta meg az ülés résztvevőivel. Szeretek úgy gondolni az egyházra, mint Isten hűséges népére, ami szent és bűnös. Olyan nép, amelyet a boldogmondások és Máté evangéliuma 25. fejezetének erejével gyűjtöttek egybe, és kapott meghívást. Jézus az egyháza érdekében nem vette át kora politikai terveit, sem a farizeusokét, sem a szadduceusokét, sem az esszénusokét, sem a zelótákét. Nem akart zárt testületet. Egyszerűen átvette Izrael hagyományát. Te leszel az én népem, és én leszek a te Istened, kezdte felszólalását Ferenc pápa. Szeretek az egyházra úgy gondolni, mint az egyszerű és alázatos emberekre, akik az Úr jelenlétében járnak. Ez a mi hűséges népünk vallásos jelentése. És azért használom a hűséges emberek kifejezést, hogy ne essünk bele abba a sok ideológiai megközelítésbe és sémába, amellyel Isten népének valóságát lealacsonyítják. Egyszerűen hűséges emberek, vagy Isten szent hűséges népe az úton, szentek és bűnösök. És ez az egyház. Ennek a hűséges népnek egyik jellemzője a tévedhetetlenség. Igen, tévedhetetlen, incredendo, a hitben. Incredendo falli nequit, a hitben nem tévedhet, mondja a Lumen Gentium 9. fejezete. Tévedhetetlen a hitben, ismételte a pápa. És ezt így magyarázom. Amikor tudni akarod, hogy az Anyaszentegyház mit hisz, fordulj a tanítóhivatalhoz, mert ennek a feladata az, hogy megtanítsa azt neked. De ha tudni akarod, hogyan hisz az egyház, fordulj a hűséges emberekhez. Egy kép jut eszembe, folytatta a pápa. Az efezusi székesegyház bejáratánál gyülekeztek a hívek. A történet, vagy legenda szerint, az emberek a katedrálishoz vezető út két oldalán álltak, miközben a püspökök körmenetben beléptek és kórusban ismételték Isten anyja, kérve a hierarchiát, hogy nyilvánítsa ezt a dogmát igaznak, amelyet Isten népeként már ismertek. Vannak, akik azt mondják, hogy botokat tartottak a kezükben, és megmutatták a püspököknek. Nem tudom, hogy ez történelem vagy legenda, de a kép érvényes, jegyezte meg a pápa felszólalásában a szinóduson. A hűséges népnek, Isten szent hűséges népének van lelke, és mivel beszélhetünk egy nép lelkéről, beszélhetünk hermeneutikáról, a valóság értelmezésének módjáról, a lelki ismeretről. Hűséges népünk tudatában van méltóságának, megkereszteli gyermekeit, eltemeti halottait. Mi, a hierarchia tagjai, ebből a népből származunk, és ennek a népnek a hitét kaptuk meg, általában anyáinktól és nagyanyáinktól. A te anyád és nagyanyád, mondja Pál Timóteusnak. Ez a hit egy női dialektusban öröklődik, mint a makkabeusok anyja, aki dialektusban beszélt gyermekeihez. És itt szeretném hangsúlyozni, hogy Isten szent és hűséges népe körében a hit dialektusban, és általában a nők nyelvjárásában kerül átadásra. Ez nem csak azért van így, mert az egyház édesanyja, és pontosan a nők tükrözik őt a legjobban, az egyház nő, hanem azért is, mert a nők tudják, hogyan kell várni, tudják, hogyan fedezzék fel az egyház a hűséges emberek erőforrásait, akik a határokon túl is kockáztatnak, talán félelemmel, de bátran. És egy kezdődő nap fényében és árnyékában azzal a megérzéssel, ami még nem remény, közelednek a sírhoz, hogy talán életre találnak ott. Isten szent és hűséges népének asszonya az egyház tükörképe. Az egyház nőies, feleség, anya, hangsúlyozta a pápa szinódusi felszólalásában szerda délután. Amikor a lelkipásztorok túl messzire mennek szolgálatukban, és rosszul bánnak Isten népével, akkor mácsó és diktatórikus hozzáállással eltorzítják az egyház arcát. Elég csak felidézni Liliana Franco nővér felszólalását, tette hozzá a pápa. Fájdalmas ezt látni egyes plébánia hivatalokban, hogy kifüggesztették szupermarket módjára a szentségi szolgálatok árlistáját. Az egyház vagy Isten hűséges népe, amely az úton jár, szent és bűnös, vagy végül különféle szolgáltatásokat nyújtó vállalat lesz. És amikor a lelkipásztori munkatársak ezt a második utat választják, akkor az egyház az üdvözülés szupermarketjévé válik, a papok pedig egy multinacionális vállalat puszta alkalmazottjaivá. Ez az a nagy vereség, amelyhez a klerikalizmus vezet bennünket, állapította meg a pápa. Ez pedig nagyon szomorú és botrányos. Elég elmenni Rómában az egyházi szabóműhelyekbe, hogy megnézzük a fiatal papok botrányát, akik reverendát és kalapot vagy albákat és csipkével hímzett ruhákat próbálgatnak fel. A klerikalizmus ostor, egy csapás, a világiasság egyik formája, amely beszennyezi és rombolja az Úr menyasszonyának arcát. Rabszolgává teszi Isten szent és hűséges népét. És Isten népe, Isten szent hűséges népe türelemmel és alázattal halad előre, elviselve az intézményesült klerikalizmus megvetését, rossz bánásmódját és marginalizálódását. És milyen természetesen beszélünk az egyház hercegeiről, vagy a püspöki előléptetésekről, mint pályafutásról. A világ borzalmai ezek. Az Isten szent és hűséges népét rosszul kezelő világiasság ez, zárta a szerdai szinódusi felszólalását a pápa.
Szenté avatják az ignáci lelkiséget terjesztő argentin Mama Antolát. Ferenc pápa engedélyezte a szentiavatási dikasztérium dekrétumának közzétételét, mely elismeri az argentin Maria Antonia di San Giuseppe közbenjárásának tulajdonított csodát. A Mama Antolaként ismert világi nővér az ignáci lelkiség terjesztője volt, több lelki gyakorlatos házat hozott létre a 18. századi latin-amerikai országokban. Hamarosan a szentek között tisztelhetjük Mama Antolát, akit 2016. augusztus 27-én avattak boldoggá. Marcello Semeraro bíborost október 23-án délután fogadta audiencián a pápa, és engedélyezte a dekrétum közzétételét, melyel elismerik a Buenos Aires-i lelki gyakorlatos ház alapítójának közbenjárására történt csodás gyógyulást. Egy olyan súlyos, agyvérzéses beteg gyógyult meg, akit a Santa Fe-i kórházban ápoltak, kómás állapotban, vérmérgezéssel, többszörös szerv elégtelenséggel. Esélyei elenyészőek voltak arra, hogy valaha visszatér a normális élethez, tekintettel a visszafordíthatatlan agyi károsodásra, amit elszenvedett. A páciens Claudio gyógyulásáért egész családja, barátai és mások is imádkoztak, boldog Maria Antonia di San Giuseppe közbenjárásáért fohászkodva. Pár nap elteltével számottevő javulás mutatkozott a beteg állapotában. Néhány hónapnyi fizikoterápia után Claudio újra önállátó lett, képes arra, hogy a hétköznapokban normális kétkezi munkát végezzen. Világi nevén Antonia de Paz y Figueroa 1730-ban született Szilipákában, tehetős családban. Jó vallási, lelki és kulturális képzésben részesült, és már fiatalon kapcsolatba került az ignáci spiritualitással. 1745-ben kötelezte el magát a jezsuita lelkiség mellett, letette magánfogadalmait, és más megszentelt nőkkel együtt közösségi életet kezdett. Gaspar Juarez jezsuita atya vezetésével gyermekek oktatásának szenteli magát, a betegeket gondozza és segíti a szegényeket. 1767-ben, amikor harmadik Károly parancsára a Jézus Társasága papjait kitiltják a spanyol korona területeiről, Maria Antoniában megérlelődik az elhatározás, tovább viszi a lelki gyakorlatok hagyományát, melynek céljából egy házat kíván nyitni. Gyóntatója és püspöke teljes egyetértésével megvalósítja tervét. Sokat utazik, hogy terjessze az ignáci spiritualitást, és újabb lelki gyakorlatos házakat hívjon életre. Vágya az, hogy elmenjen oda, ahol nem ismerik Istent. Így jut el Uruguayba, Montevideóba. Buenos Airesben megalapítja az Independencia úton a lelki gyakorlatos szent házat. 1799. március 7-én, 69 éves korában adja vissza lelkét teremtőjének. Becslések szerint földi pályafutása alatt közel 80 ezer ember vett részt jóvoltából a loyolai Szent Ignác által megteremtett lelki gyakorlatok élményében. Hamvai a Buenos Aires-i Kegyes Miasszonyunk templomban nyugszanak. Fordítva. Hallgassák meg Janka Ferenc atya elmélkedését az évközi 30. vasárnapra.
A két főparancs kapcsán gyakran halljuk, és magunk is tapasztaljuk, hogy az önszeretettel van a legnagyobb problémánk. Mert hogyan szeresse fel a barátját úgy, mint önmagát az, aki nem, vagy nem jól szereti saját magát? És hogyan szeresse Istent minden képességével az, aki úgy érzi, hogy a szíve érzéketlen, a lelke meghasonlott, akinek elméje kétségekkel van tele, és az ereje elszállt. Martin Buber a tér és az idő többnyire csupán tudományos vagy filozófiai értelemben használt fogalmait vallási összefüggésbe helyezi. Rövid megállapításai ráadásul sarkaiból fordítják ki hétköznapi felfogásunkat. A térrel kapcsolatos, hallatlanul tömör, vallásbölcseleti kijelentése így hangzik. Nem az áldozat van a térben, hanem a tér az áldozatban. Nem a geometriából ismerős térről, szélességről és hosszúságról, magasságról és mélységről beszél. Még csak nem is a költészetben emlegetett egzisztenciális térről, a száműzetés vagy otthonosság, a tágasság vagy szűkösség élményéről, vagy a külső és belső világról szól. Az áldozat vallási fogalmát kapcsolja a térhez. Ráadásul nem ezt helyezi emberi világunk paraméterei közé, hanem e világi tájékozódásunk és dimenzióink terét sejti meg, és ismeri fel az áldozat távlatában. Az áldozat sajátos értelemben vallási fogalom. Az áldozat bemutatás minden rítusban az istenséggel való kapcsolat fölvételére, fenntartására vagy helyreállítására szolgál. Amikor egy személy vagy egy közösség áldozatot mutat be, akkor a szenttel lép kapcsolatba. A hely, ahol az áldozat bemutatása megtörténik, ugyan mindig konkrét, mivel azonban az igaz áldozat az Isten kapcsolatra való megnyílás legvégső gesztusa, ezért a tér is minden irányban szétfeszül. Vagy más szavakkal, mindenfelől megnyílik az isteni szándék hasonlíthatatlan tágasságára, intimitására és intenzitására. Buber az áldozathoz hasonlóan az időt is új módon közelíti meg. Nem a fizikai idő minél pontosabb mérése érdekli, nem történelmi események összefüggéseit, vagy földtörténeti korok évmilliárdos távlatait vizsgálja. Nem is az egzisztenciális idő unalom miatti hosszúságának, vagy élvezetességből fakadó rövidségének relativitása foglalkoztatja. Az imádság és az idő kapcsolatát értelmezi újra, és nyit számunkra is új távlatot, amikor azt állítja, hogy nem az imádság van az időben, hanem az idő az imádságban. Az imádság, ahogy az áldozat is, vallási megnyilvánulás. A szenttel való kapcsolat valóságának megélése. Ahogy az áldozat megnyitja a teret, vagy pontosabban az áldozat révén kinyílik a tér az Istenivel való találkozásra, úgy az imában is megnyílik az evilági idő. Amikor egy személy vagy egy közösség imádkozik, akkor ez természetesen mindig egy konkrét helyen és órával is mérhető időben zajló esemény. Mivel azonban a valódi ima az Isten kapcsolatra való feltárulás radikális gesztusa, ezért az imában az idő is minden irányban szétfeszül. Vagy más szavakkal, mindenfelől megnyílik az isteni hasonlíthatatlan teljességére, bensőségességére és átható erejére. A keresztény imában a múlt, Isten teremtő és szabadító tetteinek kollektív és személyes emlékezete. A jelen, a tökéletesség és az irgalom erőterében való tevékeny lét. A jövő pedig a minden képzeletünket felülmúló beteljesedésre való várakozás. A tér és az idő fogalmának és tapasztalatának szakrális kontextusba helyezése az ember és a személyes szeretet kapcsolatának megfontolására inspirál. Nem lehetséges, hogy nem az ember tulajdonsága a szeretet, hanem a szeretet teszi emberré az embert. Vagy Buber után szabadon, nem a szeretet van az emberben, hanem az ember a szeretetben. Láttuk, hogy a teret és az időt is sokféleképpen értjük, mérjük és értelmezzük. Még inkább érvényes ez a szeretetre. Lehet szeretni valamit a kedvtelés vagy a kedvelés értelmében. Lehet szeretni ételt, italt, játékot, kikapcsolódást, pihenést. József Attila sorai az emberi szerelem kapcsán utalnak a tér, a múló idő, az emberi kapcsolatok, létünk egész tágasságára. Ó, mennyire szeretlek téged, ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő fondormagányt s a mindenséget. Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint méjüket a hallgatag vermek. Szeretlek, mint élni szeretnek halandók, amíg meg nem halnak. Valóban, ha a halála mindennek vége, akkor a leghősiesebb áldozat is visszahullik a véges térbe. Az ima a múló idő részévé lesz, a szeretet pedig nemes, de töredékes emberi szándékká szegényedik. Mindkét fő parancs kulcs szava a szeretet. Nem túlzott elvárás ez esendő emberségünk felé? Nem. Isten nem vár tőlünk lehetetlent, hiszen ő előbb szeretett minket. A feltámadt Krisztus áldozata olyan tágassá tette a teret, hogy végességébe Isten végtelen irgalma beáramolhasson. Az Úr imája révén felnyíló evilági idő már felénk is közvetíti az örök jóság teljességét, bensőségességét és átalakító erejét. A szívünk magányát szóra bíró szeretet szavát, a lelkünket és elménket felderítő atyai gyöngétséget, a Szentlélek energiáját, éltető erejét. Valahányszor úgy éreznénk, hogy a szeretet parancsai meghaladják a képességeinket, gondoljunk arra, hogy nem a szeretet van az emberben, hanem fordítva. Az ember van a nagybetűs szeretetben.
Fordítva. Janka Ferenc atya elmélkedését hallották az évközi 30. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus. Mária Rádió.